A téma a vonzó gyülekezet, ahogyan mi elképzeljük a saját gyülekezetünket, a vonzó ütőképes, ez alatt nem boxolást kell érteni, hanem amelyik a feladatokat el tudja végezni, amit reájuk bíz az élet. Nincs olyan gyülekezet, amelyiknél későn lenne újat kezdeni. Ez egy alapvető tétel. Tehát nem szabad elkeserednünk, hogyha valami a gyülekezetben nem úgy van, mint ahogy mi szeretnénk, vagy akár a híveink is szeretnénk. Tehát el lehet kezdeni, és mássá tenni. Azt természetesen el kell fogadnunk, amit Kierkegaard így mond, hogy az egyén legyen önmaga azért, hogy tömeg helyett közösséget hozzon létre. Én nagyon szeretem Kierkegaardot, ez dán filozófus és evangélikus lelkész volt, tehát önmagunkat tudjuk a közösségnek adni, fölkínálni, kinek milyen kincsei vannak, milyen talentumai, milyen értékei, hogy azáltal a közösség növekedjék, és ne egyszerűen publikum legyen, vagy tömeg. Azt ugye nagyon szerencsétlen módon a feudalizmusnak a látványa él még az egyházban, amikor a pap kiáll az oltár elé, vagy fölmegy a szószékre, a többiek pedig bölcsen hallgatnak. Ténylegesen az egyház nem így kezdte. Tessék csak az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a második fejezetére gondolni, hogy Lukács, az orvos és egyéb iránt a festőművészek védőszentje és maga is festőművész volt, ezt írja az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetében, hogy a gyülekezet tagjai pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megkörésében, az imádkozásban, vagyonukat, javaikat szükség szerint szétosztották, Isten pedig kedvelte őket, és az egész nép is kedvet talált előttük, sőt, növelte a gyülekezetet az üdvözülők számával. Ebben tehát egyáltalán nincs szó arról, hogy a pap kiáll és prédikál, mint ahogy én is most teszem. Mert hát ez történik. Az apostoli tanításban növekedtek, de oly módon, hogy előttük volt valamilyen apostoli írat, ugye akkor még nem volt Biblia, legfeljebb az Ószövetség volt a Bibliájuk. Együtt imádkoztak, együtt részesültek az úrvacsorában, és gondoskodtak egymásról, én így értelmezem az úgynevezett vagyonközösséget, hogy senki nem éhezett, senki nem szomjazott, és mindenkinek volt ruhája, betevő falatja. Akkor szokásai és értelmezése szerint, akkor is, hogyha volt ugye egy ilyen jelenség legalábbis egy adott pillanatban, amikor teljes vagyonközösséget gyakoroltak, ezt ma inkább akadálynak érezném, mint ahogy a történelemben minden ilyen kezdeményezés megbukott, akár kicsi, akár társadalmi szinten, ugye volt ilyen elképzelése magának a kommunizmusnak is. Ez nem válik be, mert az egyén, a személyiség is Isten ajándéka, akinek más-más szükségletei vannak. A Nobel-díjasnak talán egy nagyobb könyvtára van szüksége, mint aki történetesen lovakat ütött, ápol, anélkül, hogy lebecsülném, nem félreértés legyen, mert mind a kettőre nagy-nagy szükség van, de hát egyszerűen a munkaeszközünk, az eszköztárunk különbözik, és ennek különböző anyagi feltételrendszere alakult ki. Ami azonban a lényeg, hogy a gyülekezet közösség volt. A szép görög szó, a koinónia azt jelenti, hogy egyszerre ápolták a kapcsolatot Istennel és egymással. A kereszt jegyében. A ma gyülekezetének nagyon sok esetben, főleg városon, nagyvárosban az a deficitje, hiányossága, hogy ápoljuk Istennel való kapcsolatunkat, de esetleg azt se tudjuk, hogy ki ül mellettünk az Isten tiszteleten. Beleértve magamat is, elmegyek a Bécsi kapu téren, mint egyszerű hívő, és nem tudom, hogy ki ül mellettem a feleségemen kívül, a másik oldalon. Tehát ez nem normális dolog. Az a normális, ha a hívek ismerik egymást, vagy legalábbis azokban a fős kis közösségekben, amelyekbe elmennek. Igazából a Magyar Evangélikus Egyházban körülbelül 200 olyan gyülekezetünk van, amelyiknek a létszáma nem haladja meg az 1000-et. És 600-700-800 hívői igazából még mindenki ismerheti egymást. De erre törekedni kell. Annak érdekében, amiről mondtunk, hogy ne legyen senkinek hiánya, sem az élelemben, sem a ruházatban, sem egyebekben, hanem összetartani. Ugye Magyarországon van egy buta és értelmetlen antiszemitizmus, azt mondják, mert ezek összetartanak. Bocsátok, kérek, ez minden közösségnek az alapja. Nekünk nem fájni kell azt, hogy egy közösség létezik, a közösség azt önmagát hordozza, és segíti a tagjait, nekünk is közösségbe kell élni, és akkor azt mondom, hogy ebben az igók példák. Többek között. Az első keresztényekre tehát ez karakterisztikusan jellemző volt. Jellemző volt természetesen minden olyan lelki kincs, ami nélkül nem tudunk keresztények lenni, és nem tudunk egyházat építeni. Egy példa, ami mégis előre vihet bennünket, itt van az apostoli hitvallás, az Isten tisztelete. Hát ha én a testvéreket megkérdezném, hogy melyik mondata mit jelent, azt gondolom, hogy nehéz feladat elé állítaná, hogy alászállt a poklokra, például. És hiszem a szentek közösségét. Meg jó néhány mondat. Ezért a német testvéreink alternatív apostoli hitvallást csináltak. Nem azért, hogy az apostoli hitvallást eltörőjék, mert az egy nagy folyamatosságot mutat, egy hatalmas egyháztörténeti kontinuitás, ahogyan az eleink a harmadik, negyedik századtól kezdve megvallották a hitüket egészen napjainkig. Ugyanez a nietzschei hitvallás is, de a nyelvezete értelemszerűen változik, hiszen a negyedik, ötödik századból való könyveknek a nyelve, a magyar nyelve is tökéletesen más, mint a mai magyar nyelv. Gondoljunk csak a fönnmaradt halotti beszédre, hogy isapor és homu vagymuk, mennyi bilosban teremtővé Isten eleinket eleve, stb. Pedig magyarul beszéltek. Én csak érdekességképpen olvasok fel egy ilyen apostoli hitvallás parafrázist, ahogy szokták mondani. Hiszek a mindenható Istenben, aki a mindenséget teremtette és fenntartja, hatalommal és szeretettel. Hiszem, hogy ő volt ott, amikor elkezdődött az életem. Hiszem, hogy ott lesz akkor is, amikor utolsót koppannak a léptei. Hiszek Jézus Krisztusban, az ember élet Istenben, aki szavaival és tetteivel megmutatta nekünk, milyennek kell lennie az embernek, és milyen az Isten. Hiszem, hogy Jézus kereszt halálában és feltámadásában Isten nekünk adott szeretete lett elérhetővé, amely a bűnnél és a halálnál is erősebbnek bizonyult. Hiszem, hogy Isten lelke jelen van közöttünk most és mindörökké, és jelenlétét át lehet élni imádságban és megbocsátásban, az igében és a szentségekben, az egyház közösségében, bárhol és bármikor. Hiszem, ha engedem, hogy Jézus lelke vezessen, életem útja a teljességbe, az Istennel való örök együttlétbe visz vagy vezet. Gábortól majd kérünk ebből 30 példányt, és adjuk a testvéreknek. Én azt szoktam csinálni, hogy ha külön keresztelés van, nem a biztatisztás keretében, akkor mind a két verziót felolvasom, pláne ha látom, hogy olyan a gyülekezet, akik végképp talán az apostoli hitvallást nem is tudják. Tehát nem is ismeri. Mert ez valamivel érthető szöveg, és semmit nem tagadunk le a hitünkből belőle. Hiszen a pokol mégiscsak a geocentrikus földközéppontú világképnek az egyik része, ugye, hogy fönn van a menny, itt van a föld, és alattunk a pokol. Na most ez a világkép, ez túlhaladott. Mert a heliocentrikus világkép, amelyik a nap középpontját vallja, nagyon régóta elfogadott. Következésképpen ez végig gondot jelent különben a Bibliánál, hogy az egy geocentrikus világképben íródott. Ahol lehet, ezt föl lehet váltani. Én például szívesebben beszélek Isten országáról, mint a mennyek országáról. Mert abban a pillanatban mindenki arra gondol, hogy a mennyek ország ott fönt van, pedig Isten országa, mondja Jézus, itt bennetek van és köztetek van. Hát, ezek azonban ebből a szempontból az itt lényegesek, hogy a betérő gyülekezeti tagok is könnyebben értsék. Ne valami régi varázslatos nyelvnek legyünk a képviselői, hanem egy olyan nyelvnek, amelyik meg tudja szólítani, és a hitünket, ami abból érthető, azt el tudja mondani. És ez ebből a szempontból nagyon lényeges. Vonzó gyülekezet, befogadó, egymást hordozó, és minden korosztály előtt nyitott, ütőképes, vagyis működőképes, kitűnő munkatársi gárdája van, jó presbitériuma, és misszionáló, amely elsőrenden a határhelyzetekbe került emberekhez tud szólni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az élet nehéz, kritikus helyzeteibe kerülő embereknél különösen fontos a jelenlétünk és a megszólító evangélium. Ezt akár a Jehova tanúitól is megtanulhatjuk, akik galád módon megnézik az újságban a temetési hirdetéseket, és elmennek ahhoz a családhoz, ahol gyász van, és akkor kezdik a maguk misszionáló hatását kifejteni. Meg kell mondani, hogy nagyon nagy eredmény. Magyarországon körülbelül 500 ezer jehovista van. Magyarul kétszer annyi, mint ahány evangélikus. Pedig hát sokkal később keletkeztek, mint mi. Mert mi mégiscsak Luther idejétől kezdve jelen vagyunk, a magyar társadalomban is. Ők meg a 19. századból kezdték a munkájukat, mert felfedezték azt, hogy aki nehéz helyzetbe kerül, azt kell megszólítani. Ahhoz kell oda menni, segíteni. Vajon megtesszük-e mi ezt? Nyitottság, és itt példák a fokáért, előkerül a cigánykérdés. Magyarország bizonyos vidékein egészen nagy cigánysággal találjuk szembe magunkat. Véleményem szerint körülbelül 1 millió cigány van Magyarországon. Ebben valószínűleg azok a látens, rejtett cigányok itt benne vannak, akik nem tartják magukat annak már. Mert államtitkár lett belőle, vagy orvos, vagy pedagógus, vagy egyéb. És úgy érzi, hogy a személynek a megítélésében hátrányt jelent, ha ő magát cigánynak mondja. Van benne valami. Nem változtat azonban a tényen, hogy a alsó elemiben járó gyerekek 60%-a Magyarországon cigány. A cigányok 14-15 éves korban szülnek, 30 éves korban nagymamák, de még mindig szülnek, mi pedig 30 éves korban kezdünk el szülni, már akik tudnak. Vagyis a társadalom összetétele kétszer olyan gyorsasággal szaporítja a cigányokat, mint a nem cigányokat. Ebből könnyű kiszámolni azt, hogy mikor éli el Magyarországon a cigány többség, a cigányok a többsége. Ezért nincs sürgősebb feladat, mint a cigányokat segíteni, felzárkóztatni, ahol csak lehet. A magunk érdekében, hogy belőlük tisztességes, művelt, dolgozni akaró állampolgárok legyenek. Ez nem egy nemzedék feladata, nem kettő. Ez Székely János római katolikus püspök szerint, aki nagyon sokat foglalkozott a cigányokkal, azt mondta, hogy 200 évvel vannak lemaradva. De el kell kezdeni. Végezni, ahol csak lehet. Az én gyerekkoromban nem volt cigány államtitkár, nem volt cigány egyetemi tanár, nem volt cigány tanítónő, és nem volt cigány orvos. Mondjuk azt, hogy 60 évvel ezelőtt, ma már van. És a cigány kérdés ebben az értelemben magyar kérdés. Hogy ők mielőbb feljussanak arra az átlag magyar életszínvonalra, gondolkodásra, erkölcsre, tudásra, ami a magyar átlag van. Különben a saját társadalmunk megy tönkre. Ebben az egyház nagy segítséget jelentett. Az a tapasztalat ugyanis, hogy akik megtérnek, akik keresztényé lesznek tudatosan, azok ezt a fejlődési fázist felgyorsítják, és sok mindent átlépnek, mert egyszerűen a keresztény kultúrának a részeseivé válnak, annak erkölcsi erejével együtt. A többé nem akar munkanélküli lenni, nem akar lopni, és dolgozni akar, és olyan ember akar lenni, mint a többi keresztény. Ez Isten csodája, hogy ilyen van. Mert ezt egyetlen prédikátor, egyetlen egyház a maga erejéből soha el nem tudja érni, de az, hogy a cigányok között a kereszténység növekszik, az a Isten bizonyíték legelőkelőbb formája, ha lehet ezt így fogalmazni. Tehát az ő kereszténységük, az ő hitre jutásuk Isten nélkül elképzelhetetlen, Istennél pedig minden lehetséges, akkor is, hogyha vannak visszaesők, akkor is, hogyha majdnem azt mondom, ez még ma mindenképpen a kisebbség. Na de a magyar testvéreink között nem vagyunk mi keresztények kisebbségben. Hát 10% vagyunk. Szóval nincs miért türelmetlennek lenni. Ezért ugye sok esetben a cigányok külön gyülekezetet alkotnak, mert úgy vélik, hogy jobban meg tudják élni a cigány közösségben a maguk hitét. Itt egy egészen furcsa és téves szociológiai elképzelés van, amikor azt mondják, hogy ugye kizárjuk őket például az iskolába, mert hogy cigány osztályokat alkotnak. Ők maguk akarják sok esetben. Nem mondom, hogy mindig. A pedagógusnak is könnyebb, a nem cigányoknak is könnyebb, és a cigányoknak is könnyebb. Mert más lépésben, más ritmusban tanulnak, más alapismerettel jönnek. Az a fajta cigányellenesség, ami a társadalomban van, elviselhetetlen, értelmetlen, nem kell hozzá kereszténynek lenni, hogy negligáljuk, és azt mondjuk, hogy nem ez a jövő. Akkor is, hogyha minket megloptak, ha minket megbántottak, és így tovább, vagy atrocitásunk volt, mégis én azt gondolom, elég józanul elmondtam azt, ami ma a magyar társadalomban jellemző a cigány kérdéssel kapcsolatban. Most alapították meg a cigány pártot, elég későn. Tehát igenis a társadalomban részt kívánnak venni, a saját érdekeiket képviselik. Talán maga a párt is egy szocializáló szervezet lehet. De eltekintve ettől, amit én mondani kívánok, hogy ne idegenkedjünk a gyülekezetben a cigányoktól. Lehet, hogy külön istentiszteletet kell tartani neki. Lehet, hogy egy-kettő föl tud nőni arra a szintre, most így mondom, hogy föl tud nőni, hogy tud alkalmazkodni. Ahogyan illik kvázi viselkedni, hadd mondjam egyszer így, hogy polgári körökben. Mert a híveinknek a döntő többsége mégiscsak ilyen gondolkodású. Nagyon nehéz kérdés. Nem csak az egyháznak, a társadalomnak is. Az nyilvánvaló, hogy ebben a trendben Magyarország belátható időn belül többségi cigány ország lesz. Az egyház is vagy létszámában lemarad, vagy a cigányok által növekszik, és meg fognak változni valószínűleg a felekezeti határok. A felekezeti nagyságrendek is, körülbelül két generáció múlva. Ezt még talán közöttünk a legfiatalabbak sem nagyon fogják megérni, bocsánat, hogyha ilyet mondok, tehát, de ha most el nem kezdjük, akkor a unokáinknak, meg a dédunáinknak a sorsát nagyon-nagyon megnehezítik. Én most el fogok mondani olyan műhelytitkot, amit nem mondom, hogy mondjanak tovább, de nehézségként természetesen megjelenik, amikor az új esperest beiktatták Nyíregyházán, akkor, amire véget ért az istentisztelet, a közgyűlés, a köszöntések, a szendvicsek nagyobb része elfogyott. A cigányok éhesek voltak és ügyesek, és előbb bementek a gyülekezeti terembe, és hát elfogyasztották. Kicsit zavart mindenkit. Természetesen nem egyik napról a másikra tanulják meg sem a polgári értékrendet, sem a viselkedési normákat, és az ingereik talán éppen azért, mert hát otthon nem volt mit enni. Éhesebbek lettek. Világos, hogy mindenkit bosszantott. De túl kell tenni magunkat ezeken a nehézségeken, ettől még a cigányok közötti missziót nem szabad feladni, így emelkedhetnek föl, tulajdonképpen így emelkedtek föl azért északon is, mert Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Németországban is vannak cigányok, akik azonban legalább két kultúrfokkal már előbbre járnak, keresztjének, nem keresztjének, ettől függetlenül. Tulajdonképpen ugye én két generációban előbbre futottam, de a cigány kérdés mind a társadalomnak, mind az egyháznak egy jövőbeli kérdése, ma is igaz. Ha még ezt tovább lebontjuk, hogy ki hogyan értelmezi a Bibliát, különböző kegyességi irányok vannak, az egyházon belül is, egy gyülekezeten belül is, akkor pláne igaz, hogy nyitottnak kell lennünk, örülni annak, ha ő másképpen is hisz, mint én, vagy másképpen ért egy szót a Bibliába, akkor is Krisztushoz tartozik. Igazában véve Brémában én azt láttam, hogy két istentisztelet volt, lehet, hogy hallották már tőlem. Egy a jazzbendes, ahol az orgona meg se szólalt, és modern ifjúsági énekeket énekeltek, ott is voltak ennek ellenére 40-től fölfelé levő korosztályhoz tartozók, volt egy hagyományos. Körülbelül fele-fele volt a gyülekezetnek egyik helyen, másik helyen. Már egy szerdömök nagyságú gyülekezetben lehet, hogy ezt is érdemes volna végig gondolni, mert ez bizonyos mértékig szocializáció kérdése, hogy ki miben nőtt bele. Világos, hogy aki egy hagyományos evangélikus istentisztelte, orgonával képzeli el az istentiszteletet, annak a gitár, meg ezek az énekek,
igen, tehát egyik sem volt, csak nem volt.
Persze, minőségileg az idő egyébként úgy is megmutatja, hogy mi marad meg az énekeskönyvben. Ugye az énekeskönyvben is vannak 300-400 éves énekek, abban a korban is biztos, hogy sokkal több is volt, de ezek maradtak meg, mert ezek voltak értékesek. Közben énekelnek sok mindent. A spirál, igen, hát ugye az tulajdonképpen, ha úgy tetszik, nem hivatalos ének, kezdkönyv, de természetesen használható minden alkalommal, miért ne? Hát mindegyikben Istent magasztaljuk, mindegyikben kérünk tőle valamit az énekekben, hogy annak milyen dallama, meg milyen szövege van, melyik mennyire cizellált, az egy másik kérdés. De ha a fiataloknak az tetszik, ha azt tudják énekelni, és abba örömüknek lelik, hát azért ennyi könnyű zenész a társadalomban soha nem volt. Ha a saját gyerekkorunkra gondolunk, hát hol voltak ott a gitárosok? Egyszerűen fölfutott a 20. század második felében a könnyű zene, a gitár és egyéb hangszerek. Világos, hogy ez lett, hogy így mondjam, a zenei népnyelv. És hát ezek az énekek is népi dallamok voltak Luther korában, amire nagyon sok esetben egyházi szöveget írtak. Úgyhogy ebben én semmi problémát egy hit szempontjából nem látok, és azt gondolom, hogy az öregjeinknek is boldogoknak kell lenniük, hogyha ott látják őket, az unokáikat a templomban, vagy más fiatalokat, és hát ez is Isten dicséret. Amit hozzá lehet tenni, hogy ha a lelkész ügyes, akkor még ezeket a gitárosokat a hagyományos Isten tiszteletben is szolgáltatni tudja, mert az ateádok beszédet helyett például énekelhetnek egy gitárénekeket, vagy a főének utolsó versszakon helyett. Hát kérem szépen, én a 70-es években Miskolci lelkész koromban is megtettem már, és a gyülekezet nem volt kifejezetten konzervatív, de kifejezetten progresszív sem, mert ugye némelyek hallották, hogy nem tudtam bevezetni, hogy havonta kétszer legyen úrvacsora, csak egyszer, mert két genuin evangélikus házaspár elment a reformátusokhoz. Erre mondtam, hogy ezt nem lehet megengedni, és visszaállítottuk, maradt egy hónapban egyszer. Az úrvacsora. És hát ugye itt... De a gitár éneklést elviselték. Annak örültek, mi nem abból álltak istentisztet, csak hogy ott voltam. Én a fiatal lelkészeknek azt mondtam, amikor még aktív püspök voltam, pontosabban a teológusoknak, hogy három dolgot meg kell tanulniuk. Egy, gitározni, autót vezetni, és egy nyugati nyelvet. Vagy németet, vagy angolt. Enélkül ma nem tud evangélikus lelkész tényleges jó szolgálatot végezni, nagy többségében. Ugye az autóvezetés nem a csúcsa az emberi ismeretnek, de a szorványunkból következik, hogy nincs olyan lelkész, akinek ne kellene szorványba járni szinte. Tehát autó nélkül nem tudják ellátni a szolgálatot. Az idegen nyelvet nem kell magyarázni, a gitárt meg az ifjúság miatt, mert az már akkor látszott, hogy ez egy olyan zenei köznyelv, amin muszáj tudni beszélni.